Hölgyeim és uraim, ez itt a Felütés Zenei Podcast következő adása. Jakcsó Miklós ül velem szemben.
Mellettem pedig György Imre. Várjál, én szembe ülök veled, de te mellettem. Na most ezt képzeljétek el, hogy
itt is jön ki az, hogy hazudunk, valójában nem is egy térben vagyunk, de egy térben vagyunk, ez is ilyen újévi fogadalom volt még. Az előző adásban beszélgettünk pár ilyenről a műsor erején, de hogy is mondjam, most így megadjuk a módját, és igyekszünk az ilyen egydalos és albumos adásainkat, azokat közösen egy térben felvenni. És ez ilyen a mai is, hát végre ezt az egydalos metódust folytatjuk, amit mindannyian imádunk, de ha jól tudom, ti is, vagyis általában jók szoktak lenni a vélemények. És megint kicsit kikacsintunk, egy újabb zenei kalandozás következik, bár a témát már érintettük a Prodigy adásnál, ugye a 90-es évek dance kultúrájában merültünk el akkor egy kicsikét, és ezt most folytatjuk a Faithless-szel.
Igen, és ennek egyrészt van egy ilyen sajnálatos oka is, ugye, hogy az egyik tag a Maxi Jazz karácsony előtt két nappal körülbelül elhunyt, és azon gondolkoztam egyébként, hogy mint hogyha 2022 első egydalos adása is hasonló okokból született volna, szerintem az volt a Meatloafos.
Azt nem tudom, hogy első adás volt, de
nagyon éveleje volt az is.
Igen, erre emlékszem. Ott még a zuglói konyhában, most a vekerlei nappaliban vagyunk, de most hirtelen beugrott a konyhátok.
Igen. De hogy ezek ilyen érdekes dolgok, hogy néha egy-egy ilyen, ugye akár mondjuk haláleset, vagy az, hogy valami rossz hír akár, vagy reméljük, hogy néha jó hír eszünkbe jutott egy-egy olyan előadót, akivel például lehet, hogy sosem foglalkoztunk volna, vagy lehet, hogy nagyon sokáig nem foglalkoztunk volna, hiszen azért nekünk is így mindig van egy ilyen listánk. Fizikálisan is megvan már írva ez a lista, fejünkben is mindig van egy lista, és mégis mindig előre kerül valami, vagy egyszerűen jön valami ötlet. Szóval, hogy tuti biztos vagyok benne, hogy egész 2023-at most így el tudnánk tervezni, de dolgok úgyis felül fogják írni. Szeretnénk majd egy új lemez megjelenéssel foglalkozni, vagy tényleg valami miatt ott oda kötünk ki, hogy például én nem gondoltam volna, hogy a Faithless-szel foglalkozni fogunk valaha, miközben egyébként egy csomó emlékem van erről az együttesről, vagy produkcióról, ezt is nehéz megfogalmazni egyáltalán, mi a jó szó erre, hogy ez most egy zenekar, együttes, projekt, produkció, majd belemegyünk. De hogy amúgy meg a szcénáját tekintve szívemnek nagyon kedves.
Hát amikor a Prodigy adásra készültünk, akkor nekem már nyilvánvaló volt, hogy kell. Igen, mert nyilván az ember, amikor készül egy ilyen adásra, akkor jobbra-balra kalandozik a YouTube-on is, tudod, és egyik videó dobja fel a másikat, és gyakorlatilag ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy elcseszd az egész napodat. És amikor a Prodigy-re készültem, akkor nem is az Insomnia, hanem a Weekend One, ami ugye egy későbbi lemezen van már, de én pont gyerekként azzal találkoztam, mert akkor volt a zenei ébredésem, amikor kihozták ezt a tracket, és mindenhonnan ez szólt, és hát ott elkezdtem visszafelé menni, és úristen, ezek mennyire jó videóklippek, úristen, mennyire jó szövegek, mennyire csodálatos ez az egész. Meg az, hogy egyébként én lemez szinten is hallgattam egy ideig a Faithless-t, tehát csak nagyon-nagyon régen, tehát hogy ez szerintem ilyen tinédzserként, kora 20-as éveim talán, és akkor ez is, mint oly sok minden más, elfelejtődött.
Igen, meg itt van ennek a csapatnak az egyik különlegessége, hogy például te most őket mondjuk a Prodigyhez sorolod, nekem pedig ők sokkal inkább abban a csoportban vannak, ahol mondjuk a Massive-etek, amik sokkal inkább trip-hop vonulatai mondjuk szintén Nagy-Britanniának. Tehát, hogy én például ez a dal, amit ma így kifejezetten kiraktunk, mint egy dalt, hogy most azért ugye ez lesz a fő gerince a műsornak, ez egyértelműen egy EDM himnusz.
Igen. Hát lett az Avicii által is, de igen.
Jó, igen, de hogy egyébként itt az eredeti dalnak is, mert többféle variációja, remixe, rövidítése, stb. Van, de az eredeti dalnak is azért van egy ilyen house-os dance alapja, megszólal benne az az óriási nagy szinti szólam, ami ről majd fogunk beszélni, akkor inkább nem is most elemzem, de hogy például ez alapján, a dal alapján tényleg egy ilyen rave dance klubkultúrához kötődik a csapat, de például már rögtön itt az első lemezen, ami szinte majdhogy nem egy ilyen mixtape-ként is értelmezhető, azon hip-hop, trip-hop, komoly zenei hatások,
reggae, jungle, népzene.
Igen, szóval rengeteg van, tehát egyébként most csak rögtön arra szeretném felhívni a figyelmeteket, ha egyrészt ilyen ferde szemmel tekintetek még itt a fotónkra a YouTube-on, vagy azon gondolkoztok, hogy tényleg mondjuk ez az egy dal, ez így bemutatná ezt az együttest, azt mondom, hogy nem.
Nem.
Ez egy nagyon-nagyon színes produkció.
Talán túl színes is, és igen. Talán pont ez is volt sokszor a problémájuk, hogy nem tudtak talán még magasabbra törni, bár így is azért egészen hihetetlen fokig jutott ez a project. De igen, tehát hogy ez a Reverence album, ez nagyon jó.
Uh-huh.
És tényleg, tehát olyan szerteágazások vannak, hogy meg sem mondanád, hogy ugyanaz az előadó egy-egy bizonyos másik track alapján, tehát hogy gyakorlatilag nem lehet őket összehasonlítani. Néha a Maxinek a hangja, ami valamennyire szintézisbe hozza őket, de ez sem jellemző feltétlenül.
Hát ez sem, mert egy csomószor nem ő énekel, vagy nem ő rappel, vagy szövegel, egy csomó közreműködő van, másrészt több producer is dolgozik a dalokon, és egyébként visszakanyarodva itt arra, hogy én ugye azt mondtam, hogy nekem ők egy picit így közelebb állnak a messzívetekhez, sok többi, na ez a dal, az Insomnia, az viszont abszolút nem. Tehát, hogy az egyértelműen egy olyan dal, amit mondjuk egy messzívetek sosem írt volna
meg. Igen, már csak tempójából igen. Adódóan is.
Meg a direktségében.
Igen. Tehát, hogy ez is biztos, most azt akartam mondani, hogy party dal, de vagyok kurvára nem az első, nem tudom, 4 percében, szóval, hogy...
Ja, hát mert az eredeti, ami a Reverence lemezen található, az majdnem 9 perc hosszú, ugye körülbelül ilyen 8-40
igen.
Talán a hossza. Nagyon-nagyon szépen építkezik, és egyébként az a verzió, amivel ez sláger lett, az meg egy ilyen radio edit változat, a szöveg is más, tehát itt tök furcsa az egész szituáció, hogy például most a Spotify-on fölmész a Faithless-nek az oldalára, az eleve borzasztó,
igen.
Mert hogy én nem tudom, hogy miért kezelik ennyire szörnyen, de minden lemez le van bontva több előadóra, külön bele vannak vonva a Sister Bliss is, a Rolló is, olyan, mint hogyha vannak ilyen remixek, amiket kifejezetten, majd mindjárt átérjünk a tagokra, de hogy a Rolló csinál a saját projektjében, és mégis ott van a Faithless oldalon, szóval szörnyű, és ott van a top első, mit tudom, 3 szám, az mind az Insomnia, meg a God is a DJ, és, de hogy azoknak is ilyen remixeik.
20 féle remixe van, tehát amikor én emlékszem, hogy
pár 200 is
szerintem. Pár éve volt egy olyan hangulatom, csak így a, nem tudom, valahol utazva, hogy most szeretném meghallgatni az Insomniát, mert valahogy eszembe jutott a Faithless, és mire én a Spotify-on megtaláltam azt a verziót, amit én szeretnék hallani, és amit én ismerek, addigra elment a kedvem az egész.
De az a lemezverzió, vagy az neked amúgy nem az?
Igazából rájöttem, hogy nekem a lemezverzió.
Aha.
Igen. De hát tehát élesen él az emlékeimben a videóklip, uh-huh. Ami szerintem nagyon jó, de valahogy nekem a lemezverzió tetszik a legjobban, ezzel a rendkívül vontatott, nagyon nagyon hézagosra csinált, meg teljesen ilyen antisláger hozzáállásával, szóval nekem az a bejövős.
Igen, és egyébként milyen furcsa, hogy ilyen dance slágerek listáján egyébként mindig van nagyon előkelő helyen szerepel, tehát tényleg ilyen top 200 EDM track, és ott van az 5. helyen, szóval körülbelül ilyen kategóriáról beszélünk, de hogy néha mi kell ahhoz, hogy valami sláger legyen, ugye itt nincsen refrén, nincsen valami hatalmas együtteneklés, tulajdonképpen talán a legragadósabb motívuma az egy néhány hangból álló riff.
Mondjuk az egy igazi sláger riff.
Persze.
Szinte már gicsesnek mondanám még a 90-es évek közepén is, de hogy ténylegesen az, hogy teljesen elképzelhetetlen az egész, és annyira ellenem egy mindennek, hogy népszerűvé váljon egy ilyen dal, hogy hát az, hogy ez még a rövidített verzióban is csak a dal végén jön be, vagy közepén, érted? Tehát, hogy a tényleg az eredetiben meg ott van a nem tudom hányadik percnél.
Tehát hát már... körülbelül a hetediknél.
Igen, és gyakorlatilag majdnem, hogy vége a dal, miután ezt elkezdik játszani, és mégis mindenki erre emlékszik, vagy ezzel azonosítja, és hát én kezdem egy kicsit azt érezni, hogy már egy jó ideje ez ugyanolyan ilyen jelképe, mondjuk a 90-es évek második felének, mint mondjuk a Smells Like az első felének. Tehát, hogy amivel így azonnal azonosítod a 90-es éveknek az MTV-jét. Nem?
Ez a Big Sound.
Igen, meg szerintem ez is egy tök érdekes dolog, ez a korszak, hogy Prodigy-nál már azért foglalkoztunk vele egy kicsit, de itt tényleg azon, hogy ugye Anglia, megint egy angol brit zenekar, hogy azért ugye kifingik a rave kultúra, ami azért valljuk be, hogy tánczene. Nagyon sok olyan előadó van, amit ma már vagy senki sem ismer, vagy csak azok, akik ezeknek a partiknak a tényleges résztvevői voltak és hallgatói. És hogy ugye ez pont akkor alakul ez a zenekar, amikor például most szóba hoztuk a Prodigy-t, akik ugye akkoriban távolodnak el a rave-től végleg, hanem hogy egyfajta ilyen új pop rockstart kreálnak ebből az elektronikus vonalból, és ennek az egyik másik zászlója szerintem a Fate lesz. Aztán persze jön Daft Punk, Chemical Brothers, mit tudom, Moby, Fatboy, szinte nagyon sokan lesznek, de ez mind a 90-esek második felének a terméke, hogy arca lesz az elektronikus zenének, meg hogy valahol popzeneként kezdik el fogyasztani az emberek?
Aha. Igen, nekem azon meglepő, hogy tényleg, amit már mondtam, és akkor most ismételjem itt önmagam, hogy igazából ilyen nagy refrének nélkül is születnek slágerek, olyannyira, hogy amikor itt a Faithless ilyen utolsó éveiben még eljött Magyarországra, ugye néhány évvel ezelőtt voltál ilyen búcsú turné, akkor arra emlékszem, hogy minthogyha, tudod, ilyen olyan, tehát mondjuk ilyen sportaréna koncertjük volt, erre emlékszem, de minthogyha lett volna például valamelyik ilyen szinte ilyen jazz fesztiválon fellépésük, nem is tudom már hirtelen, ez a Veszprémi, vagy valahol szokott lenni ilyen Balaton környéki fesztivál, ami egy ilyen, hát nem annyi, úgy veszem észre, hogy nem annyira fiatal közönséget mozgat, de inkább ilyen kicsit ilyen táncolós, lazulós, borozgatós fesztivál, és közben itt van egy együttes, akik egy ilyen dance kultúrában alkottak nagyot, és ez annyi minden üti itt egymást, hogy lehet ez ekkora, míg más meg teljesen beszorul mondjuk klubkörnyezetbe, vagy tényleg az ugyebár a kábítószerrel is szoros összefüggésben lévő kultúrákba.
Na igen, ez egy, tényleg itt megint csak az eklektikussággal játszik szerepet a zenekarnak, hogy hiába ők írták meg az amfetamin himnuszt ezzel a dallal, de egyébként a zenekar sokkal visszafogottabb, és sokkal, pláne élőben, sokkal inkább haj az a világzenére.
Igen.
Mint mondjuk egy Prodigy, ahol érted egy ilyen tarajos állat, mit valami punk.
Igen, élőben olyasmi egyébként, mint a Thievery Corporation, hogy sok hangszer van, kongás, Maxi Jazz is gitározik, egyébként elképesztő, hogy mekkora nagy gitárgyűjtő volt, ezzel én most szembesültem, de egy ilyen szoba telistele a fal gitárokkal.
Igen, ja, a Maxi Jazzra majd külön beszéljük.
Persze, meg hát mindenkiről, mert hogy azt mondtad, hogy arca van itt ennek az elektronikus zenének. És az egész Faithless jelenségben ez egy ilyen nagyon izgalmas kérdés szerintem, hogy valójában ki is a Faithless? Mi is a Faithless? Szerintem a legtöbbeknek a Maxi Jazz jut eszébe. Második helyen ott van az, hogy a Maxi Jazz és a Sister Bliss, aki már csak azért is egy feltűnő jelenség, meg főleg ők így egymás mellett, igen, ugye van a nagyon vékony, magas, fekete MC, mondjuk most itt jelen esetben tituláljuk így, és hogy az, hogy ugye mondjuk mellette egy szőke DJ csaj van, az egy ilyen klasszikus ilyen képernyőre szánt produkció.
Igen.
De akkor megint van egy ilyen harmadik vonulata, hogy valójában van a Rolló, akinek én úgy veszem észre, hogy nagyobb szerepe van ebben az egész produkcióban, mint kettőjüknek együttvéve. És egyébként még volt egy negyedik tag is az induláskor, aki...
Jamie.
Aki gitáron játszott, meg énekelt, szóval inkább talán egy ilyen hangszeresen.
Jamie Cato, vagy Cotto, bocsánat, de Cato, igen.
Cazzo. Olasz volt.
Cato. És akkor még ugye azon, hogy gyakorlatilag ők ugye a Rollo, meg a Sister Bliss, azok találkoznak valamikor a 90-es évek közepén egy lemezboltban. Uh-huh. Aztán elmennek füvet szívni, és megnézni a Blade Runner-t a Rollónál, aki egy producer, és ott van a... Ott
ez van... egy kurva jó este. Számomra ez ma is megállja.
és akkor ott van a Sister Bliss, aki egy menő DJ, és multi-instrumentalista. Igen. És na, ez a legnagyobb truváj szerintem ebben az egészben, és ami szerintem elképesztő a Faithless-ben, hogy azért nem azért, de most már tehát a 90-es évek közepén egy ilyen menő, fiatal, jól kinéző csajszi, aki bazdmeg menőn DJ-zik, meg mindenféle hangszeren játszik, dalokat szerez, az már magában szerintem valami egészen elképesztő dolog lett volna. Csak egyedül, érted? Tehát, hogy a hangszer az ő ebben a zenében, tudod? Igen. Tehát ő hozza ezeket a nagyon fasz a témákat, amiket megismerünk. Vagy amiről megismerjük a Faithless. És tehát, tudod, vagy producer lennék, tehát rögtön az lenne, hogy ha ezt a csajt, ezt középre kell rakni, egy szupersztár már most. Ennek ellenére egy ilyen középkorú, idősödő, csúnya embert, aki, igaz, érted, egy Scatman John feketében, tehát, hogy egy ilyen teljesen antisztár, nem? Tehát, hogy pláne így, ha visszagondolsz, hogy abban az időszakban mi volt a popsztár. Van egy hatása a Palinak, nem ezt beszélni, csak hogy nem az elvárásod szerinti, tehát, hogy nem azt gondolnád, hogy őt kell előre tenni.
Aha. Igen, csak amit te mondasz, és szerintem ilyen, tudod, ilyen kiadói szemmel, és főleg itt a 90-es évek közepén, hogyha erre így nagyon rá akartak volna csapni azonnal, akkor szerintem nyilván még azt is kérik, hogy énekeljen a csaj.
Igen, lehet, igen.
Tehát, hogy ne csak mutassuk őt többet. Viszont lehet, hogy az is benne van egy kicsit a pakliba, hogy tényleg itt a... Sokszor előkerül ez popsztárok esetében, és főként női énekesek esetében ez ugye különböző történetek, hogy mondta neki a kiadó, hogy fogjon le, hogy így sminkeljék, stb. Szerintem ők ezt még nem értelmezték, hogy egy nő az nem az énekes.
Aha, lehet.
Van egy magyar, most futó, két lányból álló produkció, ez a Flanger Kids, és ott mondta egyszer a gitáros lány, Gyarmati Fanni, hogy amikor így elmennek fellépni, mondjuk ketten, mindig így ilyeneket mondanak, még ma is, így a hangmérnökök. Uh-huh. Jó, például, hogy tök alap, hogy mindkettőjük elé a hangmérnök alapból berak mikrofont. És hogy mindig szólni kell, hogy ő nem énekel. Uh-huh. Meg hogy így utána mit mondják, hogy de szépen énekeltetek. Meg tudod, ilyen dolgok, hogy annyira megmaradt valahogy még a mai napig az, hogy így az instrumentalisták azok férfiak, és a nő az biztos énekel.
Aha, ez nagyon érdekes. És igazán lehet, hogy ez inkább, hogyha ma indulna a Faithless, lenne inkább egy ilyen feltűnő jelenség, vagy olyan, ami izgalmas is akár, vagy még ma sem.
Nem, szerintem pont, hogy mára már... Na, várjál, tudom még, mire akartam ezzel kapcsolatban kiukadni. Ugye elindítottad ezt a szállat, hogy igen, van a női DJ, igen, aki már önmagában is jól néz ki, mit tudom én, jó is, amit csinál, meg stb. Ez itt még egy kuriózum. Uh-huh. Na, de könyörgöm, ezt mondjuk a 2000-es években, vagy mondjuk így 2000 és 2010 között lett egy ilyen divatja annak, hogy hát nem, biztos emlékszel, hogy az összes ex-playmate, meg ex-pornós csaj DJ lett.
Persze, leragasztom a melbimbóim, és így nyomom. Igen.
Na, és ott ugye, ott azért már jóval kevesebb a művészet, nyilván jóval kevesebb az, hogy mondjuk instrumentalista is ő, hanem ott azért, és szerintem itt van ez, hogy így, könyörgöm, annyira él a szexizmus valójában. Persze. De erre rátettek egy nagy lapáttal ezzel, hát a pornós DJ-k.
Jó, de mondjuk csak szolgáltassunk igazságot Magyarországnak, azért ott volt a Breakout Breeze és DJ Ludmilla, a magyar breakbeat istennő, pap, minden, aki szerintem zseniális volt, és éveken, szerintem ő mai napig aktív. pont valamikor ránéztem, nem tudom, Facebook oldalára, vagy Instára, vagy nem tudom, de hogy...
Na, mindegy, a Palotait néztem nemrég egyébként, hogy mennyire kemény, mert tényleg még mindig tolja.
Nem is tudom, hogy mikor voltam Palotain utoljára, de nem rég, és kurva jó volt. Tehát, hogy... Na, és akkor itt nagyon jó kérdés, hogy igazából ők ugye találkoznak, és akkor itt bejön egyébként egy harmadik ember, a Larue-nak, a későbbi Larue-nak az egyik tagja, a fiú tagja, aki valamilyen benne nem fog eszembe jutni, és ő ajánlja be nekik valamilyen módon, hogy ugye kéne valami rapper, vagy valami vokalista, ezt a Brixton-i talán?
A Brixton-iak mindig szerintem. Igen,
vagy mindannyian azok.
Vagy a Faithless-t így Brixton-ba helyezzük, mint...
Igen, de hogy ugye ezt a Maxi Jazz nevű buddhista rappert, és ugye ez volt a nagy cucc, ami szerintem már senkit nem érdekelne, de akkoriban ugye egy ilyen középkorú fekete rapper pali, akinek buddhista nézetei vannak, azok elég, az elég érdekes volt ahhoz, hogy elhívják őt beszélgetni. Aha. Jól értettem.
Ja. És ugye az Insomnia track kapcsán jönnek szerintem össze, nem? Ez volt az első, vagy talán...
A Salvamia.
Ja.
Igen, és ez volt ugye a poén, hogy ez csak egy B oldalas valami volt.
Ja, igen.
Tehát, hogy gyakorlatilag úgy csináltak, hogy csak legyen még valami a másik trackre, amit ugye leadunk a DJ-knek, vinileket, stb. És hát, igen, a Salvamia is a maga módján azért ért el sikereket, de hol van ez az Insomniához képest népszerűségben? Meg abnak tekintetében, ami föltette a térképre ezt a...
Én úgy tudom, hogy az akkor egyébként nagyot ment, és tényleg az Insomniának volt egy ilyen késői, egy ilyen utóélete. Tehát tényleg, amit mondta, hogy az Avicii, meg hogy ilyen himnusz lett belőle, de... Itt nem vagyok biztos benne, hogy itt a kezdetekkor is az már akkor
az oltári, ugye? Az egész nem ment.
Igen.
Tehát, hogy ugye az volt, hogy kioszták ezt az albumot, ami nagyon eklektikus, és az volt, hogy állítólag a DJ-k terjesztették ezt, meg partikon kezdték el játszani az Insomniát, pont azért, mert iszonyú flója, amely nagyon nagy ez a húk itt a végén, és ezzel a témával, szinti riffel, és hogy gyakorlatilag úgy lett sikeres ez a zenekar. És azt is mondták, hogy ugye pont az eklektikusságuk miatt sokan mentek el úgy a koncertjeikre, hogy nem voltak benne biztosak, hogy jó helyen járnak, meg hogy ez az a fét lesz-e, mert nagyon más zenét hallanak a színpadon.
Igen.
És ezért sokszor kitalálták, hogy az elején is eljátszák az Insomniát, meg a végén is, hogy mindenkinek tisztában legyen téma, hogy ez az a zenekar.
Igen, ami a legkellemetlenebb színpadi húzás, amit egyébként érezhet egy zenész, tudod, amikor kétszer kell ugyanazt eljátszani. De tény, hogy teljesen jogos. Hát figyelj, az egész Riverence lemez, például rögtön az első track, az kb. Úgy indít, mint hogyha valamilyen Dr. Dre West Coast alap
igen.
lenne, nagyon még belassítva, és ilyen nagyon-nagyon nyugis, igazából ilyen igazi nyugis izé hip-hoppal kezd, tényleg van ezen a lemezen minden, szóval borzasztóan színes, és ilyen szempontból nyilván valahol ez ilyen útkereső, vagy legalábbis nem kiforrott, vagy nem tudom, mit lehet erre mondani, mert hogy egy kicsit olyan élményem van azzal az albummal kapcsolatban, hogy szinte végig rohadt jó, tehát tényleg ilyen nagyon kellemes hallgatni volt, de olyan, mint hogyha hallgatnál egy ilyen playlistet.
Igen.
Amiben így mindenféle track van.
Hát itt valószínűleg tényleg arról van szó, hogy ugye ez egy stúdió projektnek készült. Tehát ők ketten összehaverkodtak, a Sister Bliss meg a Rollo Armstrong.
Valami kis kerti sufniban igen. volt egyébként felépítve a home stúdió, amiben ők ügyködtek.
Igen, és szerintem így valószínűleg az, hogy csinálnak egy jó lemezt, aztán majd valami lesz vele, de hogy szerintem így pláne valószínűleg fiatalok is voltak, meg nem gondolkodtak olyanon, hogy ez ekkorát mehet. Mm-hmm. Vagy azon, hogy ennek meg kell felelnie valaminek. Tehát, hogy itt tényleg azon, hogy azért szerintem, tudod, ez a dance széna, most nevezzük dance-nek, annyira hülyén hangzik, de ez az egész ilyen elektronikus zenei kultúra azért szerintem akkoriban valahol egy kicsit ilyen punk dolog volt abban az értelemben, hogy tudod, ez ugyanannyi hatalmas tömegeket mozgatott, de ugyanannyira nem számított mainstreamnek, mint mondjuk az ilyen alternatív metal műfajok. Vagyis meg volt benne az, hogy mi úgy csinálunk zenét, ahogy akarunk. És igazából nem nagyon kell semminek megfelelni. Valószínűleg. Tehát, hogy pont ezek azok az előadók, akik tudod így elérik azt, hogy valójában ilyen zenéket is játszom mondjuk rádió, vagy az MTV, vagy bármi más. Szóval valószínűleg nem voltak határok, meg elvárások nagyon.
Hát meg figyelj, ott a saját környezetükben mennyi minden van éppen kiforva, meg születtőben. Mm-hmm. Tehát, hogy miközben megy a rave kultúra, befut a Prodigy, a közben tényleg a Portishead, a Massive Attack, ilyenek is ott vannak, nagyon közel hozzájuk. Tehát ezeket még el tudom képzelni, érted azt is, hogy házi bulikon találkoznak, és még kicsiben, kis szubkultúrában ismerik egymást, és hát ezek a hatások, tehát van tényleg ugye a Bristolnak van azért ugye főleg egy olyan neve, hogy mondjuk az a trip-hophoz kötődik, és a legtöbb trip-hop együttes onnan származik, de meg a Tricky, meg ilyesmi, de hogy azért ezek nagyon közel vannak egymáshoz, és nagyon hasonló az érdeklődés. Tehát azért mindenkiben benne van eleve, ismét itt van az a fajta kevertség, hogy fehérek és feketék és félvérek együtt dolgoznak. Korábban, vagy éppen akkor akár menekültek, ugye hoznak be új dolgokat az országba. Tehát rengeteg, ezért is van az, hogy rengeteg produkcióban megjelennek a világzenei motívumok. És szerintem ez a produkció is ennek egyfajta lenyomata.
Igen.
Hogy így minden összeér, és akkor onnan jön egy kis rappelés, egy kis hip-hop, onnan egy kis világzene, de közben mi nem abban az értelemben vagyunk zenekar, hogy most így összeülünk gitárokkal, meg dobbal, hanem abban, hogy így innen kiragadunk valamit, azért itt is már megint, hogyha egyébként az Insomniát is megnézzük, abban is van minimum két számból szemplingezve, azt hiszem, hogy maga az alap is, az a kis dob és basszus futam is, meg valami komoly zenei műből is van egy részlet, tehát hogy igazából ez a fajta metódus, ahogy dolgoznak, és az, hogy utána mi lesz a produktum, hogy ez most egy hip-hop szám, uh-huh. egy trip-hop, szerintem ezek így az van, hogy tudod, ott van a sampling gép, és így mindenfélén dolgoznak, és valamik így kijönnek ebből a dologból.
Igen, meg tudod, ebben a korszakban azért mégiscsak még mindig újdonság, hiába, mit tudom én, csinálnak már évtizedek óta, már akkor is évtizedek óta mondjuk ilyen stúdióalbumokat emberek, de akkor is ez egy tök menő dolog, hogy mi itt vagyunk Angliában, hogy fiatalok vagyunk, és úgy csinálunk zenét, hogy így itt vagyunk egy stúdióban, és ott így félig szerkesztjük, szemplerezzük, meg zajokat csinálunk, meg néha belejátszunk egy hangszert, amin éppen tudunk játszani, és ez az ilyen keveredés, ez még mindig egy unikum. Ma már nyilván mindenki csinál lemezt, de hogy...
Most pont ennek kapcsolatban, én valamelyik két héttel ezelőtt pont újra hallgattam a Mobinak a Play
lemezét. A híres lemezét.
És hát elképesztő, hogy mik vannak azon tényleg, hogy mennyire jó zenékből vannak minták, hogy mennyire jó érzékkel tette össze, milyen jó zenésző is maga, vagy milyen jó füle van, nem tudom, hogy melyik itt jelen esetben a fontosabb.
Milyen jól néz ki.
Milyen jó, hogy vegán.
Igen. Én megmondom őszinte, imádom Mobit, de amióta egy elolvastam néhány nyilatkozatát, meg láttam a Woodstock 99-t, azóta nem bírom meghallgatni semmiét gyakorlatilag. Ja. De kell egy kis idő, amíg elvonatkoztatok a személyiségétől, és félredést itt nem azért, mert hogy minket ilyen New Metal Podcastnek csúfolnak, és ő csúnyákat mondott olyan zenekarokra, amit mi szeretünk, ez kurvára nem érdekel, fel, utálhatja is őket, csak az a mérhetetlen ilyen ostobaság, meg beképzeltség, meg önimádat, de hogy az, hogy nagyon sokan így beszélnek róla, hogy ő igazából egy ilyen ember.
Egy picit megkeseredetnek tűnik inkább, és így azt látom, hogy mindennel próbálkozik. Ennek egyfajta lenyomata az is, amikor egy ilyen világsztár újra felveszi a régi számait, az már mindig eleve, de egyébként meg tök jól sikerült az az album, szóval komolyan, hogyha valaki így régen szeret, így ajánlom ezt a, szerintem kb. Tavaly jelent meg ezt, ez nagyon szépen közreműködőkkel, Mark Lenegánnal, meg ilyesmi előadókkal felvette a régi számait. Na mindegy, de hogy jelen van ez az eklektikusság, és talán itt még nem annyira fontos ilyen kifejezetten valamilyen irányba orientált zenét csinálni az elektronikus zenén belül, mint ahogy aztán egyébként egy csomó produkciónak szerintem az a veszte, hogy mondjuk így kimondják, hogy mi techno vagyunk, uh-huh. vagy mi deep house vagyunk, vagy mi ezt a vonalat képviseljük, és olyan keretek közé zárják magukat, amikből sem a közönség nem engedi őket kilépni, sem ők saját magukat.
Hát na talán például valahol a Prodigy nem itt bicsaklott meg, ahogy beszéltünk róla, tudod, hogy igazából te mostantól egy őrült rave punk vagy halálodig. Mm-hmm. Csak hogy 50-60 évesen, mert nem biztos, hogy az akarsz lenni. De egyébként például a Faithlessnek azt hiszem tök menő, hogy gyakorlatilag szegény most már meghalt, már mint a Maxi Jazz, tehát hogy nem tudom, hogy lesz-e még valaha Faithless, de hogy valójában ők viszont ezt úgy csinálták, hogy ez bármeddig folytatható lenne. De nem véletlenül alakultak újra, és szerintem, szóval ezek olyan zenék, amiket nem ciki, nem lehet volna ciki 70 évesen se nyomni, de hogy 60 évesen se, tudod.
Igen, és ennek lehet, hogy mégiscsak van a Maxi Jazzhez is egy olyasmi jellegű kötődése is, hogy ugye oké, hogy mondtad, hogy ő buddhista, erre majd beszélgetünk még külön, mert tök érdekes az, igen, a vonal, amit ő képvisel ezen a téren, de hogy az ő szövegei, azok ilyen, na eleve az van, hogy azért ez nem nevezhető éneklésnek, valahogy rappelésnek is nehezen, ezek inkább valamiféle ilyen szövegelések, igen, vagy ilyen kántálások. Picit olyan érzetem van sokszor, és ez az egész albumra igaz, mint hogyha ilyen imák lennének, kicsit szerkesztetlenül, picit ilyen spoken word stílusban, csak így. Ugye itt is az Insomnia kapcsán azt hiszem, hogy tulajdonképpen ők előre kitalálták azt, hogy ennek a tracknek legyen Insomnia a címe, és hogy ehhez írjál egy szöveget, és ezt így odaadták neki feladatnak, és akkor valami fél óra alatt megírta ezt a szöveget.
Ugye állítólag ez rendszeres volt, tehát hogy már későbbi albumuk, de ugye a következőn van a Sunday 8 PM-en a God is a DJ, ugye a másik nagy himnikus daluk, ami meg úgy volt, hogy a gitárosuk lejött egy God is a DJ feliratú pólóban, amit nem tudom, akkor lehetett valahol kapni, és akkor ez kurva jó. Na erről most írj egy dalszöveget.
This is my church.
Igen, és mondta, hogy ugye hogy nehezen, vagy nem tudott mit kezdeni ezzel egyébként, mert hogy ő mégiscsak tehát kereszténynek született, de aztán buddhista lett, de hogy jön most ahhoz, hogy ilyen nagyon populáris és leereszkedően beszéljen a vallásról, tudod? God is a DJ, de hogy megtalálta ezt, akkor nem ezt fogja mondani, hogy az csak egyszer fog elhangzni, hanem az, hogy this is my church.
Aha.
És hogy ebben így megtalálta önmagát, mert hogy az zene mégiscsak olyan, mint egy templom, ami gyógyítja az ő sebeit. Tehát tök érdekes.
Igen, meg hát ugye eleve a Faithless, mint név,
igen,
és akkor már érdekes, hogy van egy hívő figura, és az a produkció neve tulajdonképpen,
igen,
vagy hitetlen, vagy hit nélküli.
Igen, ez elvileg ugye pont azért, mert ő felnőttként találta meg a hitét, és hát erről a stúdióban azt hiszem leültek, amikor először találkoztak így beszélgetni, hogy hogy lett buddhista, hogy találta így meg magát, és hogy innen jött valahogy ez a hitetlen kifejezés, hogy nem tudom ezt most jobban kibontani, hogy pontosan ők mit mondtak erről, de hogy ebből az irányból, igen. Ja. Na mindegy, de hogy nagyon érdekesek egyébként a tagok is, tehát hogy most már akkor még menjünk egy kicsit a Rollo Armstrongra, mert hogy ő egyébként meg egy ilyen azért nagyon jól becsatornázott ember a kultúraiparba. Azt nem tudom, hogy például tudod-e, hogy a Dido neki a tesója. Ez szerintem fantasztikus.
És a Dido egy csomó, vagy legalábbis több Faithless dalban is.
És én pedig ezt nem tudtam. Ugye van rajta ez a Flowers Than Men című dal, ami hát így úgy indul, hogyha nem tudom, azt mondják, hogy ez a rettenthetetlennek a filmzenéje, vagy az Újhegy lakónak, akkor teljesen elhiszem. És hogy, tehát tudod, ennyire ilyen írnépdalos hangot nagyon ritkán hall az ember popzenében, és nekem nem esett le, hogy ez a Dido-nak a hangja. Ha esetleg valaki nem tudná, hogy kicsoda, akkor a Thank You az nagyon sokáig ment a rádióban, nálunk is, meg a világon mindenhol, de hogyha onnan sincs meg, hát akkor ez az a hölgy, aki a Standben énekel Eminem mellett.
Ami egyébként tulajdonképpen ugyanabból a, igen, dalból van, így a refrén, vagy a refrénnek a fele körülbelül átmentve, és ez nagyjából ugyanabban az évben jött ki, nem? Vagy egy évvel később.
Igen.
Tehát, hogy a Thank You után egy évvel kijött a Stan, mondjuk.
Igen.
Szóval nem telt el sok idő. És nagyon furcsa volt, mert vagy lehet, hogy rosszul emlékezek, és emiatt kezdték el akkoriban játszani, de arra emlékszem, hogy ugye óriási nagyot ment a Stan, meg az egész az Marshall Mathers LP, amiről kéne már beszélni. De abban biztos vagyok, hogy ott így mellette elkezdték ezt is nyomni, de lehet, hogy tényleg az már kijött egyébként 2 évvel ezelőtt, csak egyszerűen így akkor ráment a kiadó, hogy basszus, végre itt van, és akkor most be tudjuk futatni a Dido-t is.
Szerintem egyébként inkább ez utóbbi, tehát hogy én is úgy emlékszem, ezt a Thank You videóklipet, azt akkor kezdték orba szájba nyomni, amikor már a Stan lefutott.
Aha. És várj, a Marshall Mathers LP, ez mikori?
99, azt hiszem.
Na, mert én meg úgy emlékszem, hogy a Dido lemez az aha, szerintem az 2000, és szerintem a Dido-nak a lemeze 98. Aha. Így emlékszem erre.
Lehet, nem tudom, de hogy végülis ő is itt kezdi, tehát ez az érdekes, és ők azért egy ilyen nagyon elit testvérpár.
Abszolút, már a neve is, most nem is tudnám elmondani.
Várjál, okay. Tehát ő Roland Constantine O'Malley Armstrong.
Igen, de a Dido.
Az még jobb, várjál. Dido Florian Claude de Bonneville O'Malley Armstrong.
Hát igen.
Az ő szüleik Oxfordban találkoztak, csak úgy mondom, és ez szerintem így elmond mindent. Tehát az apjuk az valami nem... Az anyjuk az francia, költőnő, azt hiszem. Az apjuk az meg ugye a kultúraiparban, tehát hogy zsurnalista, meg az egyik ilyen legnagyobb könyvkiadó cégnek az ilyen menedzsere, szóval hogy ők azért nagyon így ilyen high class arcok. Tehát, hogy biztos, hogy ez segített az indulásnál, meg hossz van otthon a kertben egy home stúdióm, szóval ezeket nem tudjuk, hogy ezért hogy mentek, de biztos, hogy segítették a Faithless-nek az előre nyomulását.
Persze. A még ilyen egyébként a Mark Ronson producert, hogy őnek is így, nem tudom, hogy megnézed a családját, és tehát, hogy ott már eleve ő bármit csinálhatott volna, abból világsztár lesz. Tehát az összes tesója mindenki ismert körülbelül. Szóval vannak ilyen családok, ahol születni kell.
Anglia ebből azt mondom, nagyon érdekes, tehát, hogy hányféle nemesi család épül bele a popiparba, meg a kultúraiparba, stb. Tehát, hogy így...
Na jó, de az is milyen furcsa, hogy britek, és azért a Dido mindenképpen azzal fut be, hogy egy amerikai rappernél közreműködik, vagy mintázza őt. Mégis közreműködik, mert a klipbe is ő alakítja, nem? Nem ő
szerintem
alakítja.
Ez volt valószínűleg a deal, hogy akkor odaadják, de szerintem akkor már előre le volt kötve, hogy ebből klippet kell csinálni. Mert tudod, és ez régen ez annyira ment, hogy nem tudom, hogy emlék, hogy vettél-e úgy kazettát vagy CD-t, hogy már előre rá volt, mindig raktak rá egy matricát előre, hogy tartalmazza az XY slágert. És ott már tudtad, hogy miről fognak klippet csinálni következőleg. Mert hogy emlékszem, hogy amikor én megvettem, akkor a Slim Shady volt föltüntetve rajta, amire már ugye volt videóklipje, a The Real Slim Shady, és ott volt a Stan is, és akkor na, meg a VIM. És akkor, na, akkor ezekből lesz a következő nagy videóklip. Gyorsan be is teszem a kazit, hogy meghallgatom azokat, hogy na, azok milyenek. Szóval, és ott már várható volt, hogy aztán az így előre le van kötve, tudod, hogy abból videóklipnek kell készülnie.
Na de, jó, és akkor még egy szó így Eminemről, és aztán térjünk vissza, de hogy tehát neki eleve volt egy olyan csomó dala, amik aztán klipes dalok lettek, amikben érzed, hogy ezt miközben írta, kitalálta, hogy mi legyen a videóklip hozzá, és szerintem ilyen a Stan is, hogy egész egyszerűen ahhoz is, de szerintem körülbelül az összes olyan száma, ami tényleg ilyen nagyot ment akkoriban, azok így videóklippel együtt voltak értelmezhetők. Tehát oké, hogy tök jó számok voltak, de már a szövegben érezhető volt, hogy ehhez lesz csatolva valami kép. Ezt, mit tudom, berak egy sort, amit ilyen, mint hogyha tudod, valami más hangon nyomja be, és akkor már egyértelmű, hogy a videoklipben is ott másképp fog kinézni. Szóval legalábbis én így érzem, hogy ő egy ilyen, neki a dalai azok így rendkívül így képernyőre termettek.
Persze, tehát azok a klipek legalább olyan legendásak voltak,
mint a dalok.
Mint a dalok, igen, magukba. Na de visszakanyarodva. Tehát, hogy
van ez a rolló.
Igen. Tehát ő is szerintem egy nagyon-nagyon érdekes karakter. És hát a Maxinek, meg ez, hogy a buddhizmusa mennyit hozzátesz, hogy szerintem attól így nagyon-nagyon... Tehát, hogy mondjam? Tudod, az elektronikus zene az azért is ment olyan baromi nagyot a 90-es évek elején, mert akkor az egy politikai act is volt. Tehát, hogy leomlott a vasfüggöny. Megcsináljuk a Love Parade-et, tudod. Aztán persze annak mintájára a Budapest parádét is. mert ez az ünnepe a szabad világnak. Tehát, hogy ez erősen összekapcsolódott ezzel, hogy igazából annak erejéken gazdaságilag kurva nagy szarban volt a világ, de a fiatalság, és nekem is ezek az emlékeim azért a 90-es években, hogy volt egy ilyen szabadságextázis. És én tudod, tökre azt gondolom, hogy ez ahogy jött a révkultúrának az összeomlása, mert politikai okokból ezt már tárgyaltuk a Prodigy-nél, elkezdett elsötétedni az elektronikus zene. Uh-huh. És azért azt valljuk, hogy ez ettől független egy meditatív, de nagyon sötét dal. Tehát, uh-huh. hogy a révkultúrában, meg a 90-es évek elején az ilyen happy volt az egész. Tehát elképzelhetetlen volt olyan zene, mint a Prodigy, a híres dalaikkal, mint a Breathe, tudom, meg a Smack My Beach Up, meg stb. Meg mint
hát mondjuk... Ez korábban happy heart.
Igen. igen. Tudod, ott mindenki érted meg, így pattogunk az Ekitől, és minden király, és hogy itt jön egy a 90-es évek második fel, és így ilyen több rétegű lesz az elektronikus zene. És sokkal mélyebb gondolat, és nem azért, de szerintem az, hogy az elektronikus zenének gondolata legyen, gondolatisága, abban szerintem a maxi jazz a number one. Mm. Mert igazából azért a Prodigy az dalszöveg általában egy-két mondatosak, és azok is sokszor szemplerezve vannak, szóval inkább csak egy ilyen érzetet adnak át.
Meg azok folytogatnak, azok... Na, a maxi jazz, és akkor mindjárt menjünk is bele konkrétan az Insomniának talán a szövegébe. Talán ez költészetnek is nevezhetjük. Van egy ilyen irodalmisága az egésznek. Mm-hmm. Nyilván valamilyen szemszögből tudom, hogy ez általában ma már egy ilyen lealacsonyító kijelentésnek tűnik, de hogy azért valahol van egy ilyen koejóiság az egészben.
Igen, de hogy pont ebben a dalban nincs.
Jó, ebben azért mm-hmm. nincsen, ugye, mert itt adtak neki egy témát. Igazából kicsit olyan, mintha neki valami olyasmiről kellett volna írnia, amit ő vagy nem ismer, vagy másképp ismer. Igen. És ugye ebből azért később én úgy tudom, hogy voltak neki saját magával szemben ilyen önmarcangolásai, hogy most tényleg a beekizett klubtömegnek írt egy himnuszt.
Igen.
Miközben neki ezzel nem ez volt a célja.
Így van, ugye ezt nem ismerte, hanem hát ugye a Sister Bliss, amivel DJ-ként dolgozott akkoriban, volt ez a side effect, hogy nem tud aludni. Aztán persze, hogy ez társult egy gyorsítók, hát valószínűleg igen. Jobban az időző, hogy ne játsszuk már itt meg magunkat. Szóval valószínűleg volt, de ha nem is, tehát akkor is az éjszakában dolgozol, totál kész vagy mindig. És ugye ezért jött ott föl, hogy mondta, hogy I can't don't sleep, és hogy akkor ebből csináljunk, vagy bocsánat, I can't no sleep.
I can't got no sleep.
És hogy akkor ebből csináljunk egy dalt. És ugye pont azt mondta a Sister Bliss, hogy a maxi jazz úgy aludt, mint a tej. Tehát így leült, és azonnal. De hogy általában egyszer volt valami szájsebészeti problémája, és hogy nem tudott aludni éjszakákon át, vagy mit tudom. És hogy általában azt vette alapul. Hmm. És szerintem ettől ilyen rohadt érdekes ezt ott, hogy így nem arról szól a dalszöveg, hogy ott vagyok a parti közepén, igen. és ugrálok, amíg el nem ájulok, és hogy nem tudok aludni, hanem hogy otthon vagyok. És ez az ilyen, kicsit ilyen József Attilai képek ugranak be, hogy egy szobában vagyok, a külvárosban hallom az éjszaka zajait, meg a szobának a zajait, és minden kurva örítő. Tehát egy, tényleg olyan, mint amikor egy fogfájást, vagy egy fejfájást, nem tudsz aludni.
Igen. Nyitogatod a hűtőt.
Igen.
Nincs bele semmi.
Igen, igen. De hogy pont ettől unikális. Aha. És nyilvánvalóan mindenki, aki aznap beszedett 20 ekit, az magára ismert egyébként, mert hogy tök jó, hogy írtak egy dalt az a cím, hogy Insomnia.
Ja. Mert amúgy tényleg furcsa az, hogy egy ilyen 8,5 perces számban ez a szinte néhány sornyi, vagy legalábbis egy kisebb bekezdésnyi szöveg, ez megítélni azt, hogy ez valójában mennyire fontos egyáltalán az egész trackben. Tehát, hogy most ez működik akár instrumentálisan is?
Hát amúgy működne, de nagyon sokat hozzáad.
Aha.
Szóval szerintem a Maxinek ezek az ilyen többletjelentéssel bíró szövegei azért nagyon hozzátettek ahhoz, hogy a Faithless-ről most beszélünk. Tehát, hogy úgy értem, hogy ez egy még jobban jelentős zenekar legyen, valami, ami sokkal több elbírt, mint hogy egy egyszerű elektronikus zenei ilyen projekt legyen. Uh-huh. Ilyen lealacsonyítóan álljunk most hozzá.
Nem, meg egyébként szerintem az ilyen típusú együtteseknek ilyen tök nagy kultúrája van Magyarországon. Ja. Tehát, hogy mit tudom én, Kosin, meg Morcsiba, ezek így folyamatosan mindig jönnek hozzánk fellépni, mindig nagy tömegeket vonzanak. Tehát, hogy szerintem ezek valahol azért így hasonló kategória.
Most, ez egy nagyon fogós kérdés, hogy tudod, hogy valójában az volt, hogy a Szigetre ezeket tudtuk elhívni,
ja.
És éveken keresztül ezek jöttek, egész 90-es években és 2000-es évek közepéig, és valójában ezért szereti őket annyira magyar, mert hogy akkor még nem volt sok fesztivál, és minden ilyet megnéztek 500-szor.
Aha.
Vagy pedig ezekre tényleg valós igény volt itthon. Tudod, tehát, hogy nekem ez így nagyon sokszor ilyen kérdéses.
Kommentben várjuk.
Amúgy tényleg kommentben várjuk, mert nincs rá jó válaszom, és most nem ledagradálni akarom. Én is imádom ezeket a produkciókat.
Igen. Csak hogy valamit így sok, tudod, ha sokszor mondanak, akkor elhiszed.
Igen, csak én nagyon kíváncsi lennék, pláne az idősebb generáció, és ki miért ment ki a Szigetre annó. Tehát, hogy tényleg szarra hallgatta a Kosin albumokat? A Him az tényleg akkor átment itthon? A Prodigy-t volt értelme meghívni 225-ször is?
A Blatant Gang még létezik?
Szóval ezek azért, nagyon jó kérdés.
Na jó, hát persze most akkor egyébként hasonló vonalon az is felmerül, hogy amikor ilyen főműsoridőben ugye egy DJ játszik, uh-huh. aki nagyrészt mások számait mixeli uh-huh. össze, akkor valójában ott mennyire számít egyáltalán a fellépő is. Szóval miért van az, hogy hogyha a Fatboy Slim játsza a Love is in the Air-t,
aha.
az tömegeket vonz, de hogyha most nem tudom, egy kis DJ játszaná a kis színpadnál a Love is in the Air-t, akkor meg csak ott bulizik 50 ember.
Hát igen, ezek, ez mind egy problémás kérdéskör, de amit egyébként én hiányolok, és ami már biztos, hogy hiányzik ezekből az előadókból, ez pont ez a punk attitűd, vagy valami olyasmi, hogy ami miatt valószínűleg tényleg nem érdekelte őket, hogy ebből siker lesz vagy sem, hogy most, ha mondjuk elektronikus zenéről beszélünk, akkor valahogy így fesztiválként nem a Szigetet kötjük hozzá, hanem a Balaton Soundot, nem?
Hát most már egyre, én most már fejben egyébként egyre jobban kötöm a Szigetet ahhoz, hogy ilyen fele.
Aha.
Fele körülbelül ilyen elektronikus.
Uh-huh.
De ez mondjuk az utóbbi néhány alkalom kezdte el érlelni. De uh-huh. lehet, hogy nem. De az tényleg, hogy mondjuk egy Balaton Sound, az mondjuk egy kifejezetten elektronikus zenei fesztiválnak indult.
Igen. Talán egy kicsit nekem a mostani elektronikus zenéből azt jelenzik, ami ebben megvolt, ez a foglalt házas bulik, ez a csináld magad hangulat, hogy megvolt benne az a fiatalságnak az a lendülete, hogy nem azt akarom, hogy lemegyek egy menőklubba, hogy kiszolgáljanak uh-huh. engem, vagy akármilyen, hanem hogy ugyanolyan hippik vagyunk mi valahol, mint 69-ben, érted, Woodstockban. Uh-huh. És azt hiszem, ez nagyon király volt akkor. Tehát emlékszem, amikor én még túl kicsi voltam, hogy menjek ezekbe a bulikba, de hogy a...
De voltunk együtt valami erdélyi Goa partén.
De nem ezekre gondolok, amikor még kisebb voltam, és még ezek előtt a... Persze, ez tisztas, hogy a DMB meg a Goa, mi volt, azokban jártunk, de hogy még korábban, amikor tényleg így a 90-es évben, és olyan nagyobb abban azért megcsináltak ezeket a bulikat, meg ilyen diszkókat, így a helyi ilyen régi szociál, hogy hívják ezt, ilyen
műfázakban.
TSZ épületekben, meg műfázakban, igen, és azért, tehát volt, alsó Némedén születtem, az egy 5000 fős falu, volt Némedi parádé. Tehát nem csak az, hogy volt
traktorokkal.
Nem csak az, hogy volt Budapest parádé, amiről ugye lemásárt. És mi érted azt, hogy az egész város szétpartizzák, nem tudom hány kamion az ember, elképzelhetetlen ma már. De nem csak ezt, hogy érted, ezt még vidéken az meg pár srác lemásolja. És azt hiszem az első, és ezt nem is tudom hányszor rendezték meg, az első mentek egy kamionnal, de a vége az már az volt, hogy nem tudom, meg külön volt drum and bass kamion, meg külön volt ilyen kamion, olyan kamion, az egy ilyen nagy tónál, ott van egy ilyen tó a falu mellett, ott így összegyűltek, és egy ilyen hatalmas ilyen ilyen révbulikat idéző bazinagy partikat csináltak. És érted, ez nem azért, mert az önkormányzat kifizette, nem azért, mert valami helyi kurva gazdag vállalkozó ebből iszonyú sokat szakított, és nem a kurvákról meg a kokainról szólt, hanem azért, mert helyi srácok egyszerűen jól akarták érezni magukat. Hm. És érted, tákolt, meg saját maguk által gyártott hangfalakon, meg erősítőkön sokszor, meg mit tudod, elképesztő. Ez egy elképesztő teljesítmény a mai szénához képest.
Igen, meg tényleg nagyon nagy szabadságérzetről tanúskodik, ami olyan érdekes, hogy így elméletben most vagyunk a legszabadabbak, és közben tényleg az van, hogy a vidék néptelenedik el, jó, mindig vannak, de érted, valójában akik visszaköltöznek, azok már családalapításban vannak, stb. És ugye pont ezek miatt így egy ilyen, szerintem egy rossz körforgásban van ez az egész, mert hogy pont az a fiatalság megy el, vagy már nincs is, akik például buliznának, vagy már ilyen tök alapnak veszik, hogy amiatt el kell menni a közelebbi nagyvárosba, vagy Pestre, vagy ilyesmi, és ugye ez azért az élőzenét is jelentősen megcsonkította olyan szempontból, hogy például mellettünk meg van Viatorvágyon egy ilyen élőzenés hely, uh-huh. ahol kb. Ilyen havonta egy koncertet rendeznek, uh-huh. de ha bemész a kávézó helyre, akkor azt látod, hogy ki van plakátolva az egész azzal, hogy ilyen, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt rendesen egy csomó koncert volt, uh-huh. egy csomó, mit tudom én, Frank, meg Hobó, meg itt rengeteg minden volt, szóval sokkal-sokkal sűrűbben, és akkor nem beszélünk arról, amiket mondjuk hallunk az olyan előadóktól, mint a Lovasiék, hogy ugye milyen hosszú turnét tudtak annó csinálni Magyarországon belül, és ma milyen hosszú tudnak, és az ilyen hónapokra oszlik szét, hogy most hétvégente ide-oda egyszer elmegyünk.
Igen. Tényleg egy vidéki műfházat megraktál.
Igen.
Olyan helyeken,
ahol és nem volt baj, hogy szarul szól.
Igen. A lényeg az, hogy az emberek bulizni akartak.
Tehát, lehet, hogy nem is volt ennyire kritikus senki. Persze. Tehát, hogy tudod, most már rögtön az első kommentben ott van, hogy szarul szól.
Igen. Örültek, hogy ott vannak, és játszanak nekik, meg buli van, érted?
Szóval... Igen, itt a fennagy jólétben nem örülünk egy csomó dolognak.
Igen, hát meg egyre kevesebb az életerő, tehát hogy egyre kevesebb az, hogy magadtól kreálj valamit.
És akkor bocsánat, és ebbe is van még egy nagy adag ilyen politikai rész is, hogy nyilvánvalóan az, hogy mire költenek az önkormányzatok, és a legtöbb helyen egyébként azt látod, hogy ugyanazokra az előadókra, akik meg azért nagy részt általában nem a tehetségük vagy a jó számaik miatt érdekesek, de én is emlékszem, hogy voltunk ilyen vidéki borfesztiválokon, és ilyen tök jó előadók voltak, uh-huh. nagyon kevés embernek játszottak, de mit tudom én, volt a Napra, meg tehát egy izgalmas élőzenei uh-huh. produkciók, és akkor ehhez képest meg még csak nem is arról van szó, hogy ugyanúgy megrendeznek egy csomó eseményt, csak éppen nem tudom, nem az én számízem szerint uh-huh. valók a fellépők, hanem úgy veszem, hogy egyszerűen inkább meg se rendezik.
Hát van egy ilyen, meg ugye Siader koromban én egy évig dolgoztam így vidéken kulturális szervezőként, ugyanígy műfháznál, és baromira nehéz az, amiben van, tehát hogy tudod, kit hívjál meg, hogyan, mert hogy van egy nyomás nyilván abból az irányból is, hogy ezeknek a rendezvényeknek sikeresnek kell lenni, meg van egy én azt érzem, hogy mindenhol van egy mennyiségnyi pénz,
hát igen.
amit el kell verni kultúrára, de hogy az, amit így falunap alatt látsz úgy általánosabb, és most nem is közvetlenül arról beszélek, amit én láttam, hanem úgy a országban, ha szertemész, annak szinte semmi köze a kultúrához, viszont eltartunk egy csomó olyan zenekart belőle, akiknek egyébként teljesen nincs zenei karrierjük. Tehát azért van zenei karrierjük, amúgy a kutya nem kíváncsi rájuk, de bazd meg esküszöm, jól élnek belőle, mert őket hívják el ezekre a rendezvényekre.
Vannak produkciók, akik saját magukat hívják el rendezvényekre.
Erről nem tudok. Kire? Jó! Jaj, de hát jó, de hát Szilárd az megtett bármit. De jó, rock, de neki bőrcsekije van.
Szilárd Pitt, Tóth Gabi.
Azért a Tóth Gabi az kemény, hogy azt is bevállalta, hogy akkor elhívja fítelni. Mert hogy, tudod, így azt hittem, hogy azt még a Demeter Szilárd is lenézi. Hát, hogy nem az a lány a csárdában, aki így mindent is vállal, és így nem mersz a közelébe menni, nehogy olyan legyél. Na mindegy. Fét lesz.
Hol is tartottunk egyébként 20 percen ezelőtt? A videóklipnél. Nem ott tartottunk, de szerintem arra menjünk rá így a szövegelemzés után. Hát, hozzáteszem egyébként, hogy itt amikor emlegettük, hogy több verzió van, tehát hogy a Radio Edit verzióban már eleve nincs benne az, hogy I only smoke weed, hanem az a sor cserélve van, tehát azért volt itt ott belenyúlás, meg nem tudom, nem játszották volna ezt akárhogy.
Igen, ez így van. De a videóklip az biztos, hogy hozzátett a sikeréhez. Meg az is egy nagyon bátor vállalás, hogy tényleg itt is a Maxi van kiemelve. Hogy az ő ilyen nagyon szikár karakterét, amit tényleg lehet így egyfajta antisztárként is akár reprezentálni, de mégsem ezt teszik, hanem ezek a képek úgy megtalálják az utat szerintem az emberhez, meg az, hogy a dalszövegnek még még többlet jelentése legyen. Én pont egy valami korabeli ilyen origós kritika, vagy nem tudom még, amikor egyszer a Faithless itt volt a szigeten régen, és egy olyat olvastam.
Régi origó.
Igen. Hogy pont arról szólt, hogy itt van ez a nagyon furcsa karakter elől, a Maxi Jazz, akiről így nem tudod eldönteni, hogy egy ilyen speedfüggő, lesoványodott csontvázatlás benne, vagy pedig egy ilyen szakrális, papszerű, nem tudom, isten lényt, és hogy ezzel a kettővel játszik ő szerintem állandóan, nem?
Hát nem tudom, hogy most az eljutott-e hozzád, hogy egyébként a halála előtt kb. Egy vagy két nappal feltöltött egy ilyen videót a YouTube-ra, vagy az Instagram oldalára, ezt láttam?
Láttam, igen.
És szóval tök érdekes az is, hogy a... Én nagyon szép dolgokról beszél, tehát egyébként egyfajta ilyen búcsú üzenetnek tűnik. Tényleg eléggé már azért úgy nem is néz ki jól, vagy szóval abban az értelemben, hogy például már színpadon nehezen képzelném el. Azt hiszem, hogy 2020-21 környékén azt hiszem, hogy még játszottam.
Igen.
De hogy ő buddhista, amivel kapcsolatban szerintem az embernek egyébként az egyik ilyen alapgondolata az az, hogy ugye a tárgyakhoz való ragaszkodásnak a lemondása, tehát az, hogy a boldogságot azt ne tárgyakban keressük, és egyébként olyan érdekes, hogy ott ül egy valami kurva jó gitárral, mondom, egy ilyen szobában, ami tel is tele van jobbnál jobb hangszerekkel, pedig hát azért ugye egy ilyen elég ilyen hobbi gitárosnak tűnik. És akkor ott mond valami ilyet a vége felé, hogy tényleg, hogy így a boldogságot keressétek, és hogy az bármiben meg lehet, szóval az, hogy például az meg lehet egy új gitárban is. és tök érdekes, hogy csak hogy az ő karaktere egyébként mennyire különlegesen, akár még azt is mondhatnánk, hogy ellentmondásos, hogy állítólag valami nagyon-nagyon komoly autógyűjteménye volt,
igen.
De hogy volt egy saját versenyautó, vagy rally versenye is neki, vagy márkája, tehát hogy ilyen tök sok ilyen dologban benne volt, ami meg azért abszolút a mostani modern korunknak és a földi javaknak egyfajta megélése és
életetése.
Szóval különös az, hogy igen, itt van ez a papszerű, visszafogott, szinte imád mormoló, ilyen szeretetteljes fickó, de hogy azért nem úgy kell elképzelni, hogy ő ott tényleg ott ül törökülésbe egy szoba közepén, és nem tudom, szagolgat egy füstölőt, hanem hogy egyébként ilyen nagyon különleges tárgyakat gyűjtött, egy csomó mindent szeretett.
Hát tudod, ez a popipar meg a popzene, hogy semmi se az, aminek látszik. Tehát, hogy legyünk buddhisták, de azért csak annyira, hogy azért éljünk is jól, ha már itt így befutottunk. Nem, tehát nem, ezzel nem kiforgatni akarom, meg ledegradálni. nem tudom, hogy milyen ember volt ő. Azért valljuk be, hogy azért a Fateless egy eléggé olyan projekt, amiről nagyon nehéz egyébként információkat összeszedni. Mm. Baromira titokzatosak, nagyon antisztárok ezek az arcok, akik játszanak benne, szóval, hogy nincsenek ilyen nagy sztorik, hogy valójában ők ki. Azt sem tudom, hogy érted, hogy drogozott-e valaha Maxi Jazz? Mm. Én ennek próbáltam utána járni, én nem találtam olyan cikket, beszélgetést, interjút, ami ezt igazolta volna, vagy cáfolja. Tökre örülnék, ha valaki erre esetleg tud valami ilyet. Nem, meg nem, hogy ez nagyon számítana.
Nem, de például ugye, ahogy mondtad, hogy felnőttként találta meg a vallást, például ez is sokszor ugye előfordul azokkal, akik mondjuk megtérnek, vagy mondjuk, mit tudom én, egy akár milyen függőséget letesznek, hogy a vallás felé fordulnak. Igen. Egyébként abszolút benne van a pakliban.
Így van. Tehát, hogy...
Meg azért figyelj, benne lenni egy olyan környezetben, uh-huh. egy olyan stílusban, egy olyan szcénában, ahol azért így folyik mindenhonnan, és benne is maradni ebbe, az azért emberpróbáló dolog.
Persze. Hát figyelj, ne is mondd, tehát ez a dalszöveg, az is jelent nekem annyira nagyon sokat, ez a dal, meg ez az egész millió, amiben ez a videoklip is játszódik, meg ez a hangulat, amit áraszt a dal, mert nekem a rémálmom az, hogy nem tudok elaludni. Nálam azért soha nem játszottak az ilyen gyorsítók, meg hasonló, mert így, tehát az, hogy én nem tudok elaludni, és azt meg nekem élvezni is, és nem bírok kilépni ebből a pokolból, az így a világ legszörnyűbb dolga. És nekem komoly alvás problémáim voltak mindig is sajnos, meg nagyon éjszakai lény vagyok, amit az egész életemet végig szenvedem sajnos, amikor éppen most pont egy olyan projektben vagyok, hogy sajnos reggel kell, még kell nem korán pár hónapig, és egyre nehezebb,
szegény.
Egyre jobban fogy az életerőm. Szóval én teljesen átérzem ezt a dalszöveget.
Aha. Én meg alapvetően korán kelő vagyok, de viszont hát most csak, hogyha egy ilyen teljesen átlagos dolog miatt mondjuk, mit tudom én, hétköznap van, és tudod, hogy mondjuk holnap kell valamit csinálnod, és mondjuk így túl későn beleszaladok egy kávéba,
aha.
mondjuk, mit tudom én, 5-kor még valamiért egy társadalmi jól esik, hogy megiszom egy kávét, és tudod, utána van az, amikor így tudod, hogy kellned kell, és már így fogy az időd. Fogy az időd, és tudod, hogy nem fog sokat aludni, de még mindig így nyitva van a szemed, és már így próbálsz olvasni valamit, de én már ettől is ki vagyok. De hogy ugye egy létező dolog tud lenni, hogy napokig
aha.
az ember ébren van. Nem is tudom, mi az az idő, amit egyébként így bír a szervezet. Meg kéne kérdezni a Bércesi Robit.
Nem tudom, de én biztos, hogy kimaxoltam. Tehát, hogy de az a baj, hogy így nekem az ilyen ebből nem olvásból adódó problémáim, azok akkor jöttek, amit én ugye egyáltalán nem szégyek, hogy én rendezvényzenéltem elég sokáig, és illetve egy ugye belvárosban is játszottam egy írkocsában, és ott tényleg volt olyan, hogy én csütörtökön, meló után elmentem játszani az írkocsmába, hajnalban haza. Pénteken dolgoztam, megint elmentem játszani az írkocsmába, hajnalba keltem, és mentem lagzira zenélni, ami volt, és egy ilyen konkrétan volt, hogy egy ilyen menet után, tehát szombat reggel 9-re mentem, így írkocsmázás után, és másnap délután 2-kor jutottam haza. És hát ott vagy, hogy nem tudom hány napja nem alszol, csak 1-2 napokat, és ott egyhuzamba fönn voltunk majdnem 48 órát, és hát ott már így tényleg halucinálsz, meg tehát van az a pont, ahol már így egyáltalán nem vagy képben arra, hogy mi történik egyébként. Mm. Tehát, hogy de ne úgy értsd a halucinációt, hogy ezért nem tudom, Mária megjelenik előttem, hanem hogy így belassulsz, így nem értesz dolgokat.
Persze.
Megzavarodsz. Tehát én kikészültem ettől, így utálom ezt, de tényleg. És így, és egyébként az a baj, hogy ez azért nagyon jó szimbóluma ez a dal ennek az egész éjszakai létek, mert nem csak az extáziról szól, meg nem csak a rave kultúráról, hanem egyébként magáról szerintem, amiről ezeket a kurva szórakoztatóipar, meg az egész vendéglátás, meg minden ilyesmi. De minden olyan ember, aki éjszaka dolgozik, annak a himnusz ez szerintem. Mm.
És ebből a szemszögből nézve viszont megint odajuk adok ki, hogy annyira az eredeti verzió az, ami működik, pont amiatt, mert hogy hosszú Tehát, hogy igazából ez nem működik 3 percben.
Ez egyrészt templom harangokkal indul. Ott a háttér.
Igen.
Aztán jön egy ilyen 1 perces ambient zajongás, és abból tényleg ez a monotonitás, folyamatos monoton basszus, néhány kísérteties hang, valaki motyog a füledbe, és a végén, nem tudom, megistenülünk.
A végén van ugye ez a szinti riff, azt mondták, hogy az Underworld együttes inspirálta őket, hogy így a legfontosabb elemet azt a legvégére tenni a számnak. Aha. Az ilyen, azért ez tényleg egy... Na ez megint ilyen, hogy tudod, ennek így simán lehetne, vagy biztosan van is olyan remixe, amiben már rögtön izé fél perc után megszólal a szinti téma, de
egész
ez a fajta lassú víz effektus, ez nagyon-nagyon szépen felépíti ezt a dalt.
Kicsit hiányzik a mai pop életből.
Igen. Hát abból abszolút. Egyébként főleg, hogy minden egyre rövidebb.
Igen.
Egyébként tényleg az olyan stílusokban, mint mondjuk a Deep House, vagy az ilyen Tribal, vagy Dub Tech, meg az ilyen zenékben van az, hogy még mindig képesek előadók 7-8 perces számokat csinálni.
Itt a popzenében is vissza fog jönni, tehát hogy mindenki itt a, nem tudom, civilizáció végét gondolja abban, hogy mit mostani pop, trap dalok, mint a 2,5 percesek, és akkor hú, most így mi van, de ugyanennyi volt az 50-es években a rock and roll is. Aztán hirtelen komplikáltabb lett, és szerintem ez egy ilyen pulzáló dolog, tudod, tehát hogy egyszer rövid, egyszer hosszú, majd lesz hosszú, akkor meg egyszer, majd az lesz a baj.
Persze, egyszer lesz egyébként valamelyik éppen nagyon aktuális és nagyon híres előadó, mint mondjuk annó volt egy Michael Jackson, aki egyszer csak azt mondja, hogy figyelj, itt van a következő trackem, de ez 8 perc, igen, és azért kis filmet forgatunk hozzá. Hozzáteszem, hogy mondjuk a Beyoncé-ek is azért próbálkoznak ilyennel, vagy ezért időnként van, de hogyha ezt valaki olyan tudná meglépni, és az tényleg bejön az a dal, akkor tuti elindulná ez, hogy most várjuk a 8 perces számokat.
Az új Bohemian Rhapsody, de,
hát igen,
de valahol tényleg egy ilyen hatás.
Az új November Rain-t várjuk.
Pataki biztos bejelentkezne, hogy ő majd megcsinálja, de hát azt hiszem, hogy mára ennyi. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Menjetek a PIN-be rendezvényekre, mert ott még van kultúra.
Sziasztok!
Hello!